Szeretettel köszöntök mindenkit, és jó újra látni titeket. Köszönöm mindenkinek azt a szeretetet meg imádságot, amivel az elmúlt hetekben gondolt rám és figyelt rám. Örülök, hogy ilyen szép számmal újra együtt lehetünk, és szeretettel köszöntöm a Szegedi Egyetemi Lelkész Cagány Gábort, akit megkérek, hogy pár szóban mutatkozzon be.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm a meghívást, köszönöm a bizalmat, hogy itt lehetek. Jó találkozni, jó minden alkalommal látni a testvéreket, és az én szívemnek különösen is kedves, hogy ilyen sokan vagytok. Egyszer majd mi is leszünk ennyien Szegeden. Én hozom a szegedi testvéreknek a köszöntését, akik gondolnak rátok, és várunk titeket Szegedre, majd áprilisban. Remélem, hogy minél nagyobb számban el tudtak jönni, és együtt tudunk lenni egy hétvéget, aztán pedig majd nyáron a nagy táborunkban. Magamról annyit, hogy lelkipásztor, az csak utóbb lettem. Előtte egy földrajztörténelem főiskolai képzésben vettem részt, és így tanárbácsi is lennék, bár soha nem gyakoroltam ezt a szakmát. Rögtön a főiskola után elmentem Debrecenbe, és ott végeztem tanulmányaimat, és aztán Isten kegyelmének köszönhetően visszakerülhettem Szegedre, ami egyébként a szülővárosom, és nagyon szeretem is. És ott Szegeden lettem beosztott lelkész, majd pedig, amikor Juhász András, a korábbi szegedi egyetemi lelkész, Calvin téri vezető lelkész lett, akkor én lettem az egyetemi lelkész. A családomról annyit, hogy most már négyen vagyunk. December 19-én született Péter nevű fiunk, és egy 3,5 éves leány az, aki az első volt. Talán ennyit. A közösségünkről pedig majd áprilisban egy kicsit bővebben, tehát most ebben nem szeretnék nagyon belemenni. Még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek, és várom a további találkozásokat.
Jó estét, sziasztok, szeretnélek titeket köszönteni. Ézsaiás könyve, 48. fejezet, 17. versével. Kis egyszerű, ige, de érdemes rajta elgondolkodni. Ezt mondja az Úr, a te megváltod, Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.
Reggel azután levelet írt Dávid Joábnak, melyet Úriással küldött el. Ezt írta a levélben. Állítsátok Úriást a harcvonalba, ahol legerősebb a harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják és meghaljon. Így történt a város ostrománál, hogy Joáb Úriást arra a helyre állította, amelyről tudta, hogy ott kemény harcosok vannak. Amikor kitörtek a városbéli férfiak és megütköztek Joábbal, néhányan elestek a hadinép közül, Dávid szolgái közül. Meghalt a hettita Úriás is. Jelentést küldött azért Joáb Dávidnak az ütközet egész lefolyásáról. Ezt parancsolta a küldöncnek. Ha elbeszéled az ütközet egész lefolyását a királynak, és ha a király halagra lobban, és ezt mondja neked, miért mentetek harc közben olyan közel a városhoz, hát nem tudtátok, hogy a várfalról lelőhetnek benneteket? Ki ütötte agyon Abiméleket, Jerusébb fiát, egy asszony dobott rá a várfalról egy malomkövet, és ezért halt meg tébecben. Miért mentetek olyan közel a várfalhoz? Akkor így válaszolj, szolgád, a hettita Úriás is meghalt.
Kegyelmes atyánk, eléd borulunk most gondolatban és lélekben. Eléd visszük egész valónkat, azt az élethelyzetet, amiből jöttünk, amiben vagyunk. Elmondjuk neked a mi legnagyobb titkainkat, és arra kérünk, hogy te vizsgáld meg ezeket. Ohászkodunk, atyánk, hogy te tegyél rendet a mi lelkünkbe. Te helyezd rá, te helyezd vissza arra az útra, amelyen elindultunk, és amelyen szeretsz minket látni. Könyörgünk azért, hogy mindehhez az ige segítséget ad. Ad számunkra újra meg azt a csodát, hogy a Szentírás megnyíljon előttünk, és a Szentírás régi szavai újjá változzanak bennünk. Könyörgünk a Szentlélekért. Könyörgünk, hogy a lélek fordítsa le számunkra ezeket az igéket, hogy azokat mindennapjainkban használni tudjuk. Könyörgünk azért, hogy ne maradjon bennünk semmi kétség afelől, hogy jó hozzád tartozni, és jó beléd kapaszkodni. Ezért eléd tesszük most egész lényünket, és azt mondjuk neked, tégy vele bármit. Segíts, hogy Krisztus útján járhassunk, segíts, hogy ebben a bődben hűségesek lehessünk ő hozzá, és segíts, hogy a mai este is egy lépcsőfok lehessen afelé, hogy ott, a Golgota hegyén újra megcsodálhassuk a feltámadást, azt az erőt, amely minket összetart, és amely egész életünknek értelmet ad. Ő tehát el lelkedet, ő formáljon, ő töltsön fel bennünket. Ő segítsen, hogy kilépjünk a hétköznapokból. Ő segítsen abban, hogy az igére figyeljünk, és az ige által új utakra indulhassunk. Krisztus nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, ahogy megírva található a Királyok első könyvében, a második rész 20-tól 35. versig terjedő szakaszából. Az igéket nyitott szívvel felállva hallgassuk meg. A Királyok első könyvéből így szól hozzánk Istennek igéje. Akkor Becsabé ezt mondta, egy kis kéréssel fordulok hozzád, ne utasíts el. A király így felelt neki. Kérj, anyám, nem foglak elutasítani. Erre ő ezt mondta. Hadd kapja meg feleségül testvéred, Adonia, a súnémi Abiságot. Salamon király így válaszolt anyjának. Miért csak a súnémi Abiságot kéred Adoniának? Kérd mindjárt a királyságot is, hiszen a bátyám ő. Legyen csak az övé, meg Ebjátár papé, meg Joábé, Ceruja fiáé. Akkor megesküdött Salamon király az úrra, és ezt mondta, úgy segítsen engem az Isten most és ezután is, hogy az életébe kerül Adoniának ez a dolog. Most azért az élő úrra mondom, aki engem ide helyezett, és apámnak, Dávidnak a trónjára ültetett, és aki ígérete szerint uralkodó házat alapított nekem, hogy meg kell halnia Adoniának még ma. Elküldte azért Salamon király Benáját, Jojáda fiát, aki leterítette őt, úgyhogy meghalt. Ebjátár papnak pedig ezt parancsolta a király, menj Anátótba, a földbirtokodra, különben halálfia vagy. Nem akarlak ma téged is megületni, mivel te hordoztad az én uramnak, az úrnak ládáját apám Dávid előtt, és együtt szenvedtél el mindent, amit apám elszenvedett. Így űzte el Salamon Ebjátárt, nem lehetett többi az úr papja. Ezzel beteljesedett az úr igéje, amelyet Éli házáról mondott Silóban. Eljutott ennek a híre Joábhoz. Joáb ugyanis Adoniához csatlakozott, bár azelőtt Absalomhoz nem csatlakozott. Ezért bemenekült Joáb az úr sátorába, és megragadta az oltár szarvait. Amikor jelentették Salamon királynak, hogy Joáb az úr sátrához menekült, és ott áll az oltár mellett, elküldte Salamon Benáját, Jojáda fiát, és ezzel a parancsal. Menj és öld meg őt. Benájá el is ment az úr sátorához, és ezt mondta Joábnak, a király azt parancsolja, hogy jöjj ki. Ő azonban így felelt, nem megyek, itt akarok meghalni. Benája megvitte a királynak a választ, hogy mit beszélt Joáb, és mit felelt neki. Erre azt mondta neki a király, tedd meg, amit kíván, öld meg, és temesd el. Így hárítod el rólam, és apám házáról a Joáb által ok nélkül kiontott vért. Őt büntesse meg az úr azért a vérontásért, hogy megölt két magánál igazabb és jobb embert, fegyverrel gyilkolva meg őket, apámnak, Dávidnak tudta nélkül. Abnért, Nér fiát, Izrael hadsereg parancsnokát, és Amászát, Jeter fiát, Júda hadsereg parancsnokát. Szálljon kiontott vérük Joáb fejére, és utódainak a fejére örökre. Dávidnak és utódainak házának és trónjának pedig adjon az Úr békét örökké. Emen tehát Benája, Jojáda fia, rátámadt Joábra, és megölte. Hazájában a pusztában temették el, helyette a király Benáját, Jojáda fiát állította hadsereg élére, Ebjátár helyére pedig Cádok papot állította a király. Kedves barátaim, egy estére három gyilkosság nem egy rossz arány. Minden magára valamit is adó krimi megirigyelhetné azt, amit a lekcióban és a textusban olvastunk. A nagy különbség az Ószövetség beszámolója és egy jó vagy rossz krimi között csupán csak az, hogy a Szentírás nem borzongattatni és szórakoztatni akar bennünket, hanem mindezt, ami okulásunkra meséli el. Most kedves testvéreim, ma esti thrillerünk főszereplője, Joáb, Cerúja fia, ám az igazi érdekesség az, hogy nehéz eldönteni, hogy vajon milyen szerepet tölt be ő ebben a történetben, vajon ő a gyilkos, vagy ő az áldozat. Többször találkozhattunk különböző izgalmas történetekben azzal az elbeszélési móddal, amely a végkifejlett szempontjából mutatja meg, hogy mi is történt. Mi is ezt tettük, amikor textusként Joáb lemészárlásáról olvashattunk. Ám hogy mi vezetett ide, az hasonlóan lebilincselő, és ugyanakkor az Ószövetség egyik legellentmondásosabb története is. Minden ott kezdődött, hogy egy kisrác a kedvenc paritjájával szembe talált egy legyőzhetetlennek mondott ellenséges harcost. E teli találat azonban egyúttal az ő sorsát is meghatározta, hiszen az, akinek igazából le kellett volna győznie Góliátot és az ő népét, innentől kezdve irigy tekintettel figyelte ennek a fiatalnak minden egyes lépését. Igen, tudjuk mindannyian, Dávidról van szó, a korai Izrael-Júda történetének ügyeletes szupermennyéről, aki nem csak hogy jó harcos, de egyúttal okos és leleményes, lantozik és zsoltárt ír, etikus és jó hívő, és ráadásul a női, sőt egyes írásmagyarázók szerint a férfi szíveknek a megdobogtatója is. Mindez azonban kevés a boldogsághoz. Dávidnak menekülnie és bújdosnia kell, mert a király, Saul haragszik rá. És e bújdosás közben mindössze néhány segítője akad, akik közül kiemelkednek Cerúja fiai, Joáb, Abisáj és Aszájel. Sokat nem tudunk ezen emberekről, csak annyit, hogy a pusztából érkeztek, és végig hűségesek maradnak Dávidhoz. Közülük a legnagyobb karriert Joáb futotta be, aki Dávid teljes összevont hadseregének főparancsnoka lett. Ebben a minőségében számtalan csatát és számtalan ostromot vezetett és nyert meg, és mindeközben soha, de soha nem kérdőjelezte meg a király hatalmát, és soha nem voltak ambíciói a trón iránt. Mégis azt olvashatjuk, hogy Joáb neve hiányzik Dávid legvitézebb vitézei közül, És ahogyan olvastuk és hallottuk, végeredményben Dávid parancsára Salamon keze nyomán gyilkolták meg. Miért? Miért e változás? Miért lett e hűséges harcosból a legnagyobb ellenség? Itt és most nincs lehetőség arra, hogy a teljes történetet elmeséljem. A textus így is egy kicsit hosszúra sikeredett, de mindenkinek javaslom, hogy olvassa végig Sámuel második könyvének és a Királyok első könyvének vonatkozó részeit, mert egy nagyon izgalmas történettel találkozhat. Tulajdonképpen a lényegre az igehirdetés alap igéje is utalt, mégpedig az, hogy Joáb kezéhez gyilkosságok tapadnak, mégpedig olyan személyeknek a halála, akik valamiképp Dávid ellenségévé váltak, de akik mégis valamilyen módon kegyelmet találtak Dávid király szemében. A király minden esetben elsíratta ezeket az áldozatokat, és minden esetben a felelősséget Joábra hárította tovább. Mindez maga így egyszerűen elmondva egy nagyon egyszerű történet lenne, hogyha az eseményeket egy egyszerű szemüveggel olvassuk. Akadt egy férfi, aki segített egy királynak, ám utóbb rossz tettei miatt ez a parancsnok méltatlanná vált a királynak a kegyelmére, és az elutasította magától. Mindez valóban egy lehetséges olvasata lenne Joáb életének, ha a történetet nem színesítené egy pár nagyon fontos részlet. Mindezek közül csak néhányat szeretnék kiemelni. A Dávid ellen lázadók minden esetben a király, azaz Dávid rossz döntései miatt ragadtak fegyvert. Joáb gyilkosságai végeredményben minden esetben jót tettek a királyság ügyének. Amikor a király láthatóan politikai alkalmatlanságáról tett tanúbizonyságot, akkor Joáb reálpolitikusként kezébe vette az ügyeket, és helyre tette a problémákat. Amikor Dávid az úr szemében sem kedves népszámlálását végrehajtatta, Joáb volt az egyetlen egy, aki tiltakozott ez ellen. És amikor Dávid a saját hadseregét is majdnem magára haragította, szentimentalizmusa miatt, Joáb volt az, aki megmentette a helyzetet. Végül pedig, amelyre a lekció is utalt, amikor Dávid féktelen szerelmi vágya magánéleti tragédiát okozott, Joáb volt az, aki elrendezte urának kínos ügyeit, Uriás félreállításával és gyakorlatilag kivégzésével. Azt mondhatjuk, hogy nem mind arany, ami fénylik. Ezt mondja a magyar közmondás, és válik valósággá ennek igazsága, amikor Dávid személyiségét elemezzük. Az, aki egykor tökéletesnek indult, elbukott hivatásában, hitében és magánéletében egyaránt. Persze tudjuk, hogy Isten így is kegyelmes volt Dávidhoz, és így is példa lehet a mi szemünkben, mert ő kegyelemből felemelte mind őt, mind pedig népét. Mindez pedig számunkra is egy élő üzenet, minden bukásunk ellenére él az Isten kegyelme. Akármit is követtünk el, az Isten újra magához tud ölelni bennünket. Mindez azonban nem hozza vissza Joábot, Szerúja fiát az életbe, akinek véreg végeredményben egyetlen egy bűne volt, mégpedig az, hogy végig kitartott az eredeti célok mellett, és azokat teljes erőből minden emberi eszközzel megvalósította. De mi az, ami motiválta Joábot? Joáb egy régi vágású katona volt, akinek egész életében döntő szerepet játszottak a tradíciók. Ezek alapján élt, gondolkodott, és ez határozta meg életének utolsó perceit is. Joáb meggyőződéses júdai volt, egész életében ellene volt annak, hogy hazáját természetellenes módon egyesítsék Izraellel. Mi magunk is úgy gondolkodunk, hogy az volt az ideális állapot, amikor még egy volt ez a nagy ország, Izrael és Júda együtt. Ám látnunk kell, a történelem megmutatja ezt számunkra, hogy mindez 50-60-70 évig áll fenn, és mind Dávid, mind Salamon csak is kizárólag vérrel tudta egybetartani. Joab tudta és érezte ezt, és ellenezte egész életében. Joab hűséges volt Dávidhoz, és annak halála után hűséges maradt a régi rendhez is. Ahogyan olvastuk, Salamon hatalomra kerülésekor egy másik lehetséges trónjelöltet támogatott, mégpedig azzal az Evjátár pappal együtt, aki szintén hűséges maradt Dávid eredeti céljaihoz. Megjegyzem, hogy e számüzetés, Evjátár számüzetése nem kevesebb eredménnyel járt, mint később, jóval később ebből a bizonyos Anátótból származott egy jelentős próféta, aki nem más, mint Jeremiás. Nos, nem folytatva a kortörténeti fejtegetést, összefoglalásként azt állapíthatjuk meg, hogy Joab a politika áldozatává vált. Erőszakos és tetre kész természete tette őt azzá, majd amikor már túlságosan zavaró tényezővé vált az ő hatalma az új salamoni pártnak a szemében, akkor félretették őt. Amikor az oltárhoz menekült, akkor is egy ősi hagyományt folytatott, amely menedéket adott azoknak, akik megfogták a szent asztal szarvát. Igaz, Mózes második könyve mindehhez hozzáteszi, mint egy sok száz évvel későbbi igazolásként azt a mondatot, ha valaki szánt szándéka tör fele barátjára és orvul öli meg, az ilyet oltáromtól is vidd el, és halljon meg. Joab és környezete azonban még nem tudott erről a törvényről, és hitt abban, hogy ez az őszinte és egyszerű tett helyrehozhatja a dolgokat. A hagyományokba kapaszkodott akkor is, amikor katonaként nem kért bocsánatot, és nem könyörgött irgalomért. A többször hangsúlyozott dávidi gondolat, hogy az ő halála mossa le családomról az összes ártatlan vért, még tovább tágítja a horizontot. Felsejlik előttünk egy bűnbaktak a képe, egy kecskéjé, amelyet azért hajtottak ki a pusztába a reá olvasott bűnökkel, hogy eltávolítsa a nép köréből a bűnt. Joab Dávid bűnbakjává vált, és tegyük hozzá, nem csak a körülmények, de saját természete is azzá tette. Személye így, ebben a formában tehát nem igazi példakép. Talán abban a sorban, amelyet összeállítottatok, neves bibliai személyek között egyfajta kakukk tojást képezhet. Ám lássuk meg, hogy Joab nélkül sem jött volna össze, ahogyan ennek az ige hirdetés sorozatnak a mottója mondja. És mindezután tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mit üzen számunkra Joab története, ez az összetett személyiség, ez a fordulatos történet, és a gyászos végkifejlet, így 2008 bőtjében. Mindenek előtt 2008-ban, a Biblia évében, ha eddig nem lett volna világos számunkra, akkor most értsük meg, hogy Isten országában nincsenek fekete és fehér dolgok. A világ, a Biblia világa is összetett. Nincsenek jó fiúk és rossz fiúk, jó lányok és rossz lányok, csak tragédiák és drámák sorozata, amely Isten kegyelméből mégis üftörténetté válhat, és mégis jobbá teheti a világot. Nincs tehát létjogosultsága a Szentírás egyoldalú olvasásának, Nem tehetjük meg, hogy kiemelünk és az egekig favorizálunk egy számunkra szimpatikus figurát vagy élethelyzetet, ugyanakkor a porig alázzuk az egyszerűség kedvéért az ellenpólust, mondván azt, hogy így ebben a formában majd meg lesz az egyensúly. A világban nem vegytiszta a jó és a rossz. A világban nem csak erősek és csak gyengék vannak. Az életünk nem csak kudarcok vagy örömöknek a sorozata. A mindennapok igazsága nem ragadható meg a jobboldali vagy a baloldali szavakkal, és ami a legfontosabb, nem lehet a környezetünket úgy szemlélni, hogy vagyok én, vagy jobb esetben vagyunk mi, és vannak ők rajtunk kívül, akik mások, akik nem olyan jók, mint mi, akik nem tartoznak a mi körünkbe, akikkel nekünk nincs semmi közösségünk. Tegyük végre egyszerre és mindenkorra pontot annak a történetnek a végére, amely dualistaként, kettészakítottként szemléli az életünket és a világunkat. Joab története két világ határán zajlódik le. Ott, ahol még egyrészről éltek az ősi, még nem kanonizált tradíciók, ahol még a bírákhoz és a korai Dávidhoz hasonló karizmatikus vezetők határozták meg a mindennapokat, ugyanakkor már kialakulóban volt az állam, megalakultak az első dinasztiák, és az új érdekek új törvényeket szabtak a világban. Dávid király ebben a változó világban véglegesen eltévedt, míg Joáb nem akart tudomást venni arról, hogy a világ változik. A maguk útján mindketten tévedtek. Mi, akik most a közmondásos posztmodernek a szorításában élünk, magunk is eltévedni látszunk, ám ne engedjük ezt. Egyrészt ne féljünk az újtól, ne aggódjunk azon, hogy változik a világ, de ne is gondoljuk azt, hogy minden, ami új, minden, ami változó, az az ideális. Ugyanígy ne felejtsük el tradícióinkat se, de ne higgyük azt, hogy visszatérhetünk hozzájuk. Ne higgyük azt, hogy belekapaszkodhatunk a múltba, és az majd megment bennünket, mert akkor el fogunk tévedni ennek a világnak a szellemi útvesztőjében. Másodszorban a történet Joáb személyisége útmutató lehet számunkra. Számomra ő az igazi embernek a példaképe. Azért az emberi, aki teljes erővel küzd a saját és tulajdonképpen közösségének az igazáért, de a végén már olyan mértékkel, hogy teljesen elveszíti a mértéket, teljesen elveszíti a határait. Az ilyen ember példaértékű lehet, mert van kitartása, tetrekészsége, és van reális látása. Ám hogyha szó szerint követnénk őt, akkor ugyanúgy magunkra vonnánk az ő tragédiáját is. Legyen tehát miénk Joáb kitartása, hűsége, de utasítsuk el módszereit, és azt a fajta fafejűséget, amely nem tűrt és nem akart választani egyetlen egy kompromisszumot sem. Joáb a tragikus ember képe, aki pont azért várt nagyon gyengévé, mert végig nagyon erős akart maradni. Ezt a fajta gyengeséget és ezt a fajta erőt a világ nem tolerálja, hanem kiiktatja. Joábot is kiiktatták. Azonban én megmerem kockáztatni azt, ha Jézus lépett volna oda, ahhoz a bizonyos oltárhoz, az oltár szarvához, akkor ő másként döntött volna. Ő abból a mélységből is felemelte volna Joábot, és felemel minket is, amennyiben minden céltudatosságunk és kitartásunk ellenére most itt ülünk, megvalósítatlan életünknek a romjánál. Jézus ebben a helyzetben is felemel, és egy új útra indít, ahol ugyanúgy kitartónak és céltudatosnak kell lenni, ám immáron valami más törvény szerint. Immáron nem a belső törvény, a környezetnek a szükségszerűsége irányít bennünket, hanem Jézus igaza. Ám megmarad a kitartás, megmarad az erő, és megmarad a céltudatosság. Végezetül pedig bőtünk számára is van Jóáb történetének üzenete. Kedves testvérem, én nem tudom, hogy hogy állsz most ebben a percben, így a bőjt nagyjából közepe táján. Nem tudom, hogy változott-e bármit is az elmúlt hetekben te életed. Nem tudom, hogy kezedben van-e már az a bizonyos kereszt, amelyet magaddal kell cipelni oda egészen a Golgota csúcsára. Nem tudom, hogy látod-e már azt az arcot, amely elgyötört és szenvedéssel teli, mégis jóság és öröm sugárzik róla. Nos, hogyha ebből még semmit nem éreznél, akkor még mindig nincs semmi gond. Még van mód oda csatlakozni Jézus mellé. Még mindig van mód arra, hogy ez a bőjt igazán áldott lehessen. Túlzás persze azt mondani, hogy sohasem késő kikapcsolódni a mindennapi eseményeknek a sodrásából. Valójában az az igazság, hogy az utolsó pillanatban még ki lehet lépni. Ám ha ezt az utolsó pillanatot elvétjük, akkor Jóáb sorsára jutunk. Jóáb ugyanis megvárta az utolsó utáni pillanatot, amikor már késő volt a visszaút. Bűnöket követett el, bűnökre kényszerítették, de szíve mélyén minden bizonnyal pontosan tudta azt, hogy Isten kegyelmét meg lehet kapni, amelyet ott az oltár szarva jelképezett, az, hogy oda menekült az oltárhoz. Ám szíve mélyén minden bizonnyal azt is jól tudta, hogy már egy kicsit késő ehhez a meneküléshez. Talán ezt a lépést kicsit hamarabb kellett volna megtenni. Most azonban számunkra még szabad az út. Ha fáj itt belül valami, ha úgy érzed, hogy elkövettél valami bűnt, valami vétket, valami mulasztást, és ebből nem emelt még fel senki, ha úgy érzed, hogy rákényszerítettek valamire, ami sem a te szemedben, se Isten szemében nem kedves, akkor most oda lehet lépni Jézushoz, és meg lehet újítani vele szövetséget, amelyet korábban kötöttél. Az oltár szarva ma képletesen itt jár közöttünk, mindannyian megragadhatjuk. A lélek erejéből mindannyian belekapaszkodhatunk, és a mai este utolsó örömhíre az, hogyha belekapaszkodtunk, akkor nincs olyan emberi erő, amely elszakítana tőle. Adja meg, hogy ez így legyen, adja meg Isten, hogy ez valóság legyen, és adja meg, hogy soha ne felejtsük el. Amen.
Istenem, köszönöm, hogy egybe gyűjtöttél bennünket, és köszönöm, hogy mi itt lehetünk, és hogy úgy lehetünk itt, hogy nem üldöznek bennünket a mi hitünkért. Köszönöm neked ezt a mai ige hirdetést, és kérlek, adj a mi szívünkbe álhatatosságot, hűséget, kitartást. Ugyanakkor segíts, hogy úgy legyünk hűségesek, hogy mindvégig te hozzád legyünk hűségesek, és ne pedig az aktuális érdekeinkhez. Téged kérlek, Úr Jézus, hogy hadd tudjunk beléd kapaszkodni, hogy mutasd meg számunkra az utat, amivel te az életre tudsz bennünket vezetni, és téged kérlek, Úr Jézus, hogy meg tudjuk ragadni azt a lehetőséget, amit te most is nyújtani akarsz számunkra. Amen.
Mennyi atyánk, köszönjük azt, hogy az ige most is szól hozzánk. Köszönjük, hogy kevésbé ismert és kevésbé favorizált emberek története is üzenetként hathatnak, üzenetként érhetnek el hozzánk. Köszönjük, hogy a Biblia olyan életsorsokat mutat be, amelyekből bármelyik a miénk lehet. És legfőképpen azt köszönjük, hogy a Biblia legfőképpen a kegyelem útját mutatja be. Annak az útját, ahogyan a te szent akaratod, szabadításod és szereteted eljut az egyes emberhez, és eljuthat most mi hozzánk is. Köszönjük, hogy a bőjt ennek egyik lehetősége, amikor újra átélhetjük és megtapasztalhatjuk azt, hogyan is jut el a te kegyelmed, minden akadályt és gondot leküzdve a mi életünkbe. Így kérünk, hogy adjál nekünk lélekben és testiekben egyaránt készülődést arra, hogy a húsvét örömét valóban és igazán át tudjuk élni. Hogy át tudjuk élni azt a csodát, ami a te szabadításodban van. Így köszönjük meg a mai igehirdetést, az igehirdető személyét, hogy te szóltál hozzánk, figyelmeztettél bennünket arra, hogy hol kereshetjük a szabadulást, hol kereshetjük a valódi igazságot. Könyörgünk, hogy áld meg gyülekezeteinket, áld meg anyaszentegyházunkat, áld meg a testvér gyülekezeteket, az egyetemi gyülekezeteket, hogy mindig tisztán szóljon a te evangéliumod, mindig szóljon a te igéd. Imádkozunk mindenkiért, aki fontos nekünk. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, imádkozunk azokért, akik talán még nem hallották az evangéliumot, de szomjúzzák azt. Imádkozunk azokért, akik fontosak számunkra. Imádkozunk azokért, akik csodát élhettek át, akik meggyógyultak, akik a te kegyelmedben már eddig is részesülhettek. Hálát adunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy te szabadító Isten vagy, és ez számunkra megtapasztalt valóság. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.